Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Iskolaudvarokon felhúzott kiképzőtáborokban készül a líbiai felkelőkből verbúvált önkéntes hadsereg a Mohamed Kadhafi líbiai elnök elleni polgárháborús ütközetekre. Közben a líbiai kormány támogatja a venezuelai elnök kezdeményezését, hogy alakuljon jószolgálati bizottság Latin-Amerika, Ázsia és Afrika befolyásos államainak részvételével. És ezzel egy időben az állami televíziótól arról jönnek a hírek, hogy tulajdonképpen Líbiában nincs semmi probléma, a felkelők pedig több száz halottról emlékeznek meg, és tulajdonképpen az egész világ attól retteg, hogy egy újabb humanitárius katasztrófa fenyeget Líbia határain a menekülők körében. Vendégem a stúdióban Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a hallgatóknak!
Most éppen egy konferenciáról érkezett, ahol pont a líbiai helyzetről esett szó. Hogy látják, hol van az igazság az egymásnak ellentmondó hírek között? Mert mondjuk az valószínű, hogy a Kadhafi elnök által sugallt békés képek azok már rég nem igazak.
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Kadhafi egy nagy túlélő. Régóta manipulálja nem csak saját országát, hanem az egész világot. Hisz ne feledkezzünk meg arról, hogy a nemzetközi közösség egykori páriájából 2006 táján hirtelen a nemzetközi közösség elismert tagjává vált, miután kifizette a Lockerbie repülőgép szerencsétlenség túlélőinek a 2,7 milliárd dolláros kártérítést, és megígérte, hogy nincs neki atomfegyvere, akkor mi hirtelen elfelejtettünk egy csomó mindent. Elfelejtettük, hogy terrorista kiképző táborokat tartott fönt, hogy valaha őt tartották a terrorizmus atyának, lett belőle egy szolid államfő, aki egy másfajta módszerrel, mint az európai vagy a demokratikus módszer, de azért egy országot kormányoz, amit mindenki elismert, és parolázni jártak oda különböző államfők, emlékezzünk csak Berlusconiról is, vagy paradox módon néhány hónappal ezelőtt novemberben, amikor azt ünnepeltük mi afrikanisták, hogy végre egy magyar államfő ellátogat Afrikába hosszú idő után, amikor Schmidt Pál elutazott a líbiai Európa-Afrika találkozóra. Én azt gondolom, hogy ellentmondásos hírek érkeznek. Az ellentmondásos hírek maguk eseményei, epizódjai annak a háborúnak, ami folyik Líbiában, hisz ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Líbia egy 1951-ben mesterségesen gyakorlatilag egy ENSZ határozattal létrehozott állam, amiben akkor visszatért a királyság, és nagyjából három részből állt akkor is, amelyek viszonylag függetlenül éltek egymás mellett, és az olaj kincs felfedezése után lett Líbia érdekes a világnak, és 69-ben, amikor Kadhafi úgy ítélte meg, hogy már itt a pillanat, egy puccsal hatalomra kerülvén megdöntötte ezt a királyságot, és így ezután az olajkincs hozta össze ezt a három egyébként régen viszonylag különálló egységként létező országrészt. Arról se feledkezzünk meg, hogy már a római időkben is Tripoli környéke, amely három várost jelent, lakott volt és egy fejlett gazdasággal bírt. Visszatérve a felkelésre, én azt gondolom, hogy ebben az országban, amely körülbelül 1 millió 800 ezer négyzetkilométer és körülbelül 6 millióan lakják, tehát ebből számolhatóan nagyjából 3 fő per négyzetkilométer a népsűrűsége, és vannak olyan területei, amelyek teljesen lakatlanok, vagy megemlíthetnénk azt, hogy az egész ország gyakorlatilag 1%-a művelhető mezőgazdaságilag, mégis az olajkincsből viszonylag jólétre tett szert, ami azt jelenti, hogy például a tavalyi évben 15 ezer dollárnak megfelelő GDP-t gyűjtöttek össze, ami azt jelenteni, hogy egy gazdag ország is lehet.
Líbiáról eddig túl azokon, amiket itt a legelején elmondott, hogy egy darabig maga volt a gonosz, aztán hirtelen elkezdett vele tárgyalni a világ, mármint Kadhafival, de úgy Líbiáról nem nagyon lehetett semmit tudni. Az ember azt gondolta, hogy az ott élők azok nagyon békésen el vannak ezzel az állapottal, valószínű, hogy az olajvagyomból részesednek valamennyire, és akkor ezzel úgy befogják a szájukat. Most meg hirtelen az Észak-Afrikában fellángolt forradalmi hullám átcsapott oda is. Mi volt az igazság? Tehát valóban eddig olyan viszonylag jól el voltak, és kellett a jó példa, vagy pedig eddig is voltak forrongások, csak annyira jól működött az információ, vagy a dezinformációs gépezet, hogy nem juthatott ki igazán komoly hír.
Mindegyik igaz. Én azt gondolom, egy viszonylag jól működő rendszer, ami jól zárt össze, ebből az olajkincsből a környező országokhoz képest viszonylagos jólét alakult ki egy kis létszámú országban. Kadhafi ügyesen osztotta a hatalmat, vagy vette vissza, nem hagyott igazándiból kialakulni az évtizedek alatt semmilyen belső ellenzéket magának, nem erősödtek meg a civil mozgalmak, nincsenek pártok. A törzseket mindig úgy tudta kijátszani egymás ellen, hogy igazándiból a szövetségesei maradtak. Én azt gondolom, ahogy az elején is mondtam, Kadhafi nagy túlélő, és még az is lehet, hogy ezt is esetleg valamilyen módon túléli. Voltak természetesen lázongások korábban is, voltak kivégzések, ezek főleg iszlám fundamentalista és egyéb indítatásúak voltak, de Kadhafi ezt mindig úgy kezelte, hogy vagy nem jutott el hozzánk, vagy pedig igazándiból kismértékűnek állították be. Az a baj az ő szempontjából, hogy manapság az internet világában, a Facebook és a Twitter világában nehéz ezeket eltitkolni. Persze a másik oldalon nekünk is nehéz kiszűrni ebből az hatalmas információ áradatból, hogy mi is az igazság.
Most tulajdonképpen mennyire hasonlít ez a felkelés, bármár polgárháború a környező országokban kirobbantakhoz? Most itt olyanra gondolok például, hogy nagyon sok helyen már éhséglázadások törtek ki, kilátástalannak tűnő helyzetből, tehát ahogy Egyiptomból is az látszott, hogy a tömeg az nem igazán tudott hozzáférni azokhoz a javakhoz, amelyet Egyiptom egyébként megtermel. Líbiában ebből mennyit osztottak vissza, tehát mennyire működött egy ilyen látszat jólét?
Én azt gondolom, hogy Líbia annyiból különbözik a többi országtól, hogy itt, mint régen Magyarországon is, vagy most is, mindenki számára elérhető volt a tudás például. Tehát a középiskolák, az általános iskolák, sőt az egyetemek is ingyenesek, ami abszolút nem jellemző, nemhogy Afrikára, de még Észak-Afrikára sem. Sőt, rengeteg olyan munkahely van, amelyet vendégmunkások láttak el, és az igazándiból már a jólétnek az egyik eleme, amikor bizonyos szakmákat, amelyek alantasnak ítélnek meg a helyiek, azokat már vendégmunkásokkal dolgoztatják, vagy töltik be. Én azt gondolom, hogy más az itteni helyzet, és más.
És egyébként kik azok a felkelők akkor, vagy akiket most így a hírekben egész egyszerűen az ellenzéknek titulálnak, tehát azt mondják, hogy az ellenzék felfegyverzi a felkelőket, az ellenzék ezt csinál, azt csinál. Ha eddig sikerült jól megosztani az ellenfeleket, akkor kikből áll most ez az ellenzék?
Azért ettől függetlenül, hogy Kadhafi jól lavírozott, azért esetleg a belső törzsek, vagy a belső ellenzéke azt is érezheti, hogy itt a pillanat, amikor megpróbálhatja levetni ezt a fajta igát, amit ő úgy érez. Hiába a viszonylagos jólét, hiába a jobb állapotok, mint a környező országokban, hiába a szabadság, hiába a vendégmunkások esetleg úgy gondolhatják, hogy itt az arab tavasz jázmin illatának át kell vonulnia Líbia földjén is, és azok az egyébként akár száműzetésben élők, vagy azok, akik szeretnének osztozni ebből a 6 milliószor 15 ezer dollárból, ami nem kis pénz, vagy azok a nemzetközi szervezetek, amelyek úgy gondolják, hogy rosszul van elosztva a líbiai olajkincs értékesítése, ezek táptalajt adhatnak ennek a dolognak, és azt gondolom, hogy volt idejük már fölkészülni, hisz végigvonult ez Tunézián, végigvonult Egyiptomon, itt egy kicsit, mintha elakadt volna ez a dolog Líbiában, és én ezt vízválasztónak is érzem, hogyha itt nem fog sikerülni, esetleg lankadhat az a fajta lelkesedés, amelyet eddig tüzelt az a siker, hogy két országban is érdekes módon mindig pénteken, de sikerült lemondásra szólítani, vagy bírni az éppen regnáló államfőt.
Ugye itt a legelején azzal kezdtem, hogy Chávez elnököt tartja alkalmasnak Kadhafi arra, hogy közvetítse. Ennek a közvetítésnek milyen eredménye lehet egyáltalán? Chávez mit tud itt tenni?
Én azt gondolom, hogy ez egyfajta mesterkedés. Igazándiból nagy hatással nem lesz a dologra. Chávez természetes módon, hisz két olajországról és két nagyjából azonos elvrendszerben működő országról van szó. Ők jól megférnek egymás mellett. Persze Kadhafi kijelentette, hogy olyan nemzetközi vizsgálóbizottság, vagy az ENSZ-től, vagy magától az Afrikai Uniótól, ami maga Kadhafinak az egyik eredménye, hogy összehozta az államokat, tehát én azt gondolom, hogy pártatlan álláspont innen sem biztos, hogy várható lenne. Én nem hiszem, hogy ennek eredménye lesz, a felkelők, vagy a polgárháború harcosai, vagy a fiatalok, vagy a csőcselék, kiki milyen terminus technikus használ, nem fognak ebbe belemenni, hisz én azt gondolom, hogy meddő ez a dolog.
Ugye azt most itt a stúdióban eldönteni nem nagyon lehet, hogy milyen kimenetele lesz ennek a forradalomnak, vagy felkelésnek, de a különböző kimenetelek amikről azért beszéljünk, már csak azért is, mert utána szeretnék tovább menni gazdasági vonalon, illetve úgy általában a magyarok jelenléte Afrikában, és itt jelesül is Észak-Afrikában, ahol azért sokkal inkább jelen vannak a magyar vállalkozások, mint egész Afrikában. Szóval ott marad a helyén Kadhafi, megerősíti a hatalmát, valószínű, hogy lesz egy hatalmas tisztogatás. Ez esetben a magyar helyzet milyenné válhat?
Én azt gondolom, három forgatókönyvet bírunk elképzelni, és ebben ezen a konferencián is egyetértettek nagyjából a szakértők. Én egy kicsit eltérő véleményt vallok, de ezt majd a végén elmondom. Tehát három forgatókönyv lehet, vagy a már eddig tagadott, de előbb-utóbb bekövetkező légtérzár, amelyet az amerikai flotta vagy az uniós flotta valószínűsíthetően meg fog csinálni, vagy le fogja fedni Líbiát ezzel, hogy a vadászgépek ne bombázhassák a felkelőket. Tehát ez eredményre vezet, Kadhafi lemond, vagy egy véletlen folytán valamilyen módon meghal, és akkor marad egy egységes Líbia. Ez a mi szempontunkból jó, továbbra is a magyarokat szeretik, mi a 70-es években olyan dolgokat vittünk ott véghez, amit tisztelnek, amire ma is emlékeznek, akár orvosi missziókról, egyebekről. Magyar orvosok voltak sok faluban az elsők, akik gyógyítani mentek. Második történet, Kadhafi megerősödik, sikerül a törzsekkel megegyeznie, további pénzeket fog osztani, vagy zsoldosoknak, vagy a saját katonáinak, vagy a saját törzsének, visszaszerzi ezeket a területeket. Amit nagyon nehezen tudok már elképzelni, nem azért, mert Kadhafi nem ügyes, vagy nincs elég pénze, hiába bár a rengeteg zárolás és a 32 milliárd dolláros vagyon és egyébnek ezek igazándiból fricskának jók csak egyelőre. Hosszú távon fejthetnek ki hatást, de pillanatilag nem hiszem, hogy nem lenne annyi pénze Kadhafinak otthon, hogy évekig kitartson és fegyvereket vásároljon, akár Belarusziából, vagy Zimbabvéből, mind a kettőről szó van. Tehát ennek a forgatókönyvnek én kevesebb esélyt adok. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi közösség most már nem nagyon engedheti, és ő sem hiszem, hogy másodszori visszatérőként a nemzetközi közösség tagjává tudna válni hitelesen, és újra leülnének vele az asztalhoz, bár még egyszer mondom, Kadhafi nagy túlélő. A harmadik változat, és talán ennek van a legnagyobb valószínűsége, hogy Kadhafit hosszú távon nem lehet ilyen értelemben kiéheztetni, viszont a felkelőket sem tudják majd a kadhafisták visszaverni, és egy ilyen álló háború alakul ki, ami hosszú távon, ez talán a legrosszabb lehet, hosszú távon megcsontosítja a viszonyokat, ez a legrosszabb a gazdaságnak, mind a térség, mind Európa, mint egyéb gazdaságnak. Én ebből tovább lépnék egy picit, és az én személyes véleményem szerint ennek a helyzetnek, ha ez hosszan fönnáll ez a patthelyzet, akár az is kinőhet belőle, hogy idéglenesen az ország ketté válik, két részre esik szét, hisz az olajkutak jó részt a felkelők kezén vannak, persze Tripolitól délre is vannak olajkutak, de ezek jóval kisebb jelentőségűek, mint a keleti ország részben, és mivel, amint említettem, 51-ben összehozott államalakulatról van szó, történelmileg nem is ér egybe ez a három országrész, hisz régen is volt a Tripoli rész, a Pentapolis, és még sok olyan, ma már 22 megyére osztott államalakulat, ami van belőle. Nem utolsó sorban ez egy csomó mindenre fölhívja egyébként a nemzetközi közösség és ezzel Magyarország figyelmét is, hogy eljött a pillanat, amikor érdemes lenne észrevennünk, hogy Afrika létezik, érdemes lenne észrevennünk, hogy uniós elnökként és az unió tagjaként nem csak a keleti szomszédainkra kellene figyelmet fordítanunk, hanem a déliekre is, és lám a déliek forronganak, újra piacot nyitnak, hisz azért egy ilyen forradalom nem csak a hatalom újraosztásáról, hanem a piac, az piaci szereplők újraosztásáról is szól, hisz a történelem folyamán mindig így volt, és a mi renoménk jó, itt lenne a pillanat, vagy itt lenne a közeli pillanat, amit föl kellene ismerni, és újra észrevenni, hogy a Mediterráneum újra a déli szomszédunk, és piaci pozícióinkat ebben az irányban is erősíteni kellene.
Már-már elkezdte megválaszolni ezt a kérdést, amivel folytatni szerettem volna, hogy itt az elmúlt hónapok történései egyébként hagyományosan gazdaságilag velünk jó kapcsolatokat ápoló észak-afrikai országokban történt változások. Milyen gazdasági változásokkal jártak Magyarország a magyar vállalkozások számára?
Én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség, ezt kellene felismernünk, amit felismernek riportereink, hisz nem csak a magyarok, de a világ riportere is itt a környéken rajzanak, Líbiában, Egyiptomban, és hozzák, ontják a híreket. Ezzel megpróbálnám fölhívni a figyelmét nem csak a szunnyadó társadalomnak, hanem a döntéshozóknak is arra, hogy itt valami tényleg történik. Ezek a forradalmak polgárháború, kinek, kiminek nevezik, kinyitják, legalábbis struktúraváltással járnak, kinyitják az ajtókat, és ilyenkor a hatalomra kerülők, hisz nem rendelkeznek sem a becsontosodott hivatalnoki rendszerrel, sem pedig a tudással pillanatnyilag bárkinek a segítségét jóval szívesebben fogadják, mint a korábban ott lévőkét, és esetleg most tudnánk kihasználni azt, hogy korábban az utolsó évtizedekben, vagy egy-két évtizedben nem vettünk részt ezeknek az államoknak az életében. Itt lenne a pillanat, hogy mint egyfajta nem feltétlenül segélyező, hanem segítséget nyújtó, szervezési segítséget, újjáépítési segítséget nyújtó vállalkozások megjelenjünk ezeken az észak-afrikai piacokon, és ahogy említette korábban, hogy Líbiáról nem sokat tudtunk, ha ez a líbiai forradalom, amit ma annak hívnak, sikeressé válik, ez a piac is kinyílhat előttünk, és sokkal könnyebben tudunk majd ezen a piacon lavírozni, mint mások, hisz minket ismernek, szeretnek, várnak.
Mondta, hogy nem nagyon voltunk jelen ezen a piacon, vagy ezeken a piacokon, miközben Afrikában az egyik legjobb kapcsolatot ápoljuk ezekkel az országokkal, akkor ez valóban ennyire rossz a helyzet, hogy máshol még ennyire sem vagyunk jelen?
Így van, hisz azért Kadafi részben sérelmezte, hogy a rendszerváltás környékén eladtunk neki, legalábbis az urbánus legendák szerint, egy rakétavédelmi rendszert, amit kifizetett, mi ugyan le is szállítottunk, de elfelejtettük összeszerelni, hisz a rendszerváltás után Afrika már nem volt olyan fontos, és az elfelejtett összeszerelésből nagyjából ez akkor volt, mikor az amerikaiak megtámadták Líbiát, és ez sokáig legalábbis szálka, hanem tüske volt a Kadafi szemében, és nehezen állt velünk szóba. Ez az egyik, a másik pedig én azt gondolom, hogy a magyar vállalatok is nem tudtak évtizedes vagy száz éves tőkefelhalmozást és tudásfelhalmozást létrehozni az utolsó 20 évben, erről már többször beszéltünk, és igazándiból nem nagyon tülekedtek az afrikai piac felé, mert nem volt tudásuk, nem volt energiájuk, nem volt hozzá felhalmozott tőkéjük sem. Itt lenne a pillanat, hogy most lehetne menni, ahogy az imént is említettem, és visszadobnám a labdát, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy azért Kadafinak is rengeteg befektetése van, nem csak Európa szerte, hanem Magyarországon is, bár ezek jóval kisebbek, mint mondjuk a Juventus csapat, vagy mint a CIP bank anyabankjának, a banka intézának, ha jól tudom, 7%-a is a Kadafi befektetési alapok kezébe van. Nálunk néhány szálloda, néhány közös vállalat, és elméletben a Nemzeti Bankban egy jókora bankbetét áll a Kadafi család rendelkezésére, de hát ez az embargó óta, vagy azóta, mióta az Unió erről határozatot hozott, már nem hozzáférhető a Kadafi család, vagy a Kadafi befektetési alapok részére sem.
És gondolom, hogy akkor bárki érdeklődik, akkor az Afrikai Magyar Egyesület mindenképpen segítséget nyújt. Egyébként ezekben a napokban aktívak a térségben?
Igyekszünk egyelőre a megfigyelő szemszögéből jelen lenni. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, ahogy ez az, amint említettem, a harmadik megoldásban ez a helyzet csontosodni látszik, akkor nem csak a franciák, nem csak az angolok, akik ugye már tegnap megjelentek tárgyalni, bár nem humanitárius segélyekről, úgy a magyaroknak is előbb-utóbb meg kell jelenniük a térségben. Remélem, hogy ennek az egyik résztvevője az Afrikai Magyar Egyesület lesz, és tudunk humanitárius segélyt, esetleg orvosi segítséget vinni azoknak a felkelőknek, vagy azoknak a polgárháborúban keleten harcolóknak, akikről ugye esetleg Kadafi fia egyik oldalról azt mondja, hogy 100-200-300 ezer, és nincsenek halottak, másik oldalról a felkelők azt jelentik, hogy 1000-2000-6000-10000 halott van, hogy több százezer menekült megy az egyiptomi határ felé, hogy több 10000-100000 menekült próbál Európába eljutni. Én azt gondolom, hogy átrendeződik ez a térkép, ahogy mások is, én is ezt az egész tavaszt hasonlítanám az 1848-49-es európai tavaszhoz, és sokkal könnyebben tudunk majd ezen a piacon lavírozni, mint mások, hisz ahogy az imént is említettem, minket ismernek, szeretnek, várnak.
És reméljük, hogy mindenképpen jól fogunk kijönni belőle, illetve jól tud kijönni belőle a térség is és Magyarország is. Az időnk a sajnos teljesen elfogyott, én nagyon köszönöm Balogh Sándornak, az Afrikai Magyar Egyesület elnökének, hogy vendégünk volt és megosztotta velünk gondolatait, kérem tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.